Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János apostol első levelében, a 3. fejezetben, a 13. verstől a 18. versig a következőképpen. Így ír az apostol: ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, János apostol életét ismerjük az evangéliumból, legalábbis az életének az első részét, amikor fiatal volt, úgy mutatta be magát az evangéliumba, hogy ő volt a kedves tanítványa Jézusnak. Én gondolom, minden apostol így érezte, hogy ő a kedvenc. Aztán az egyháztörténeti leírásokból meg nagyon sok mindent tudunk az élete végéről is. Az evangéliumokból tudjuk, hogy elég indulatos ember volt. Elmentek Samáriába egy faluba, ahol nem akarták Jézust befogadni. És akkor az az indulat volt benne, ami úgy bennünk is szokott mostanában, hogy másképp gondolkozik, levele. Mi az, hogy nem ugyanazt gondolja a politikával kapcsolatban, vagy bármilyen kérdéssel kapcsolatban, ami másképp gondolkozik, pusztuljon. Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk a mennyből, hogy megemészze őket? És akkor Jézus mit mond, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Ez nem az én lelkem. Az én utam nem a bosszúnak az útja. Az én utam nem az az út, hogy aki másképp gondolkodik, aki nem fogadja el az én hitemet, az én gondolkodásomat, az én meggyőződésemet, az pusztuljon. Nem, ez nem a Jézus útja. Jézus akkor figyelmeztette őket, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Mondja is, hogy nem azért jöttem, hogy az embereket elvessem, elpusztítsam. Azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem, aki elveszett. És János apostol egyrészt megtanulja ezt, megtanulja Jézus példájából, hogy mondja Jézus a heti igénk, amit olvastam az oltár előtt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, az úgy folytatódik, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A megnyugvást az nem a bosszú fogja hozni. A megnyugvást nem az fogja hozni, hogy hú, aki nem úgy gondolkozik, mint én, az pusztuljon, és akkor, ha már mindenki ugyanúgy gondolkodik, akkor lesz a békesség. Nem. Tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. És ha olyanok lesztek, akkor jön el a megnyugvás, akkor jön el a lelki béke. És lehet, hogy mindenki másképp gondolkodik, és lehet, hogy nagyon zűrzavaros a világ, és lehet, hogy háborúság, békétlenség, tűz van a világban, de hogyha Jézus békessége ott van a szívedbe, hát ugye ez lenne a lényeg. Tanuljátok meg, hogy szelíd. Részben megtanulta János apostol, részben kapta az Úr lelkét, a Szent lelket. Mert amikor a bosszúállás lelke volt, Jézus mondta, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek? Nem. Valami másfajta lelket akarok nektek adni. És amikor már a Szent lélek volt benne, akkor már valami egészen más emberré lett ez az indulatos. Majd, hogy nem, ahogy mondtam a múltkor, hogy tulajdonképpen az első keresztes háborút indította majdnem be, hogy jöjjön tűz és emészze meg ezt a falut. Idős korában egy nagyon szelíd emberré lett ez a János apostol. Az egyháztörténeti feljegyzésekből tudjuk, hogy amikor már nagyon idős volt, hiszen több mint 90 évet élt, nem hatott a méreg pohár, egyébként ő is mártír halált halt volna, nem hatott a méregpohár, és úgy tudjuk, hogy mivel a római törvények szerint a kivégzést nem volt szabad megismételni, ezért küldte a császár számüzetésbe helyette. Magas kort élt meg, és amikor már nem tudott menni, és már alig tudott beszélni, akkor megfogták a széket, és bevitték a gyülekezetbe, letették középre, és állítólag már csak azt mondogatta újra meg újra, hogy gyermekeim, szeressétek egymást, mert Isten a szeretet. Ugye idős korában, nagyon idős korában, korában írta a leveleit is, és ez az első levél, ez tele is van ezzel, az egész erről szól, hogy az Isten szeretet. Aki az Istenben marad, a szeretetben marad. Szeretni, mert ez a Jézus útja. Olyan történetet is feljegyeztek erről a János apostolról, hogy már élemedett öreg ember volt, és futott az elveszett bárány után. Akkoriban, de szerintem most is úgy van az, hogy egy tekintélyes ember az nem fut. A nagy apostol, az utolsó, aki még életben van, a keresztények megbotránkozva nézték. Valahogy úgy volt a történet, hogy megtérített egy fiatal embert, de aztán elment egy másik városba, és rábízta a fiút a gyülekezet gondjaira, hogy majd amikor visszajön, akkor szeretné, hogy itt legyen a gyülekezetben. Pár év múlva visszatért ugyanabba a városba, és érdeklődött a fiú iránt, és mondták a gyülekezet vezetői, hogy ó, atyánk János, hát a fiú az rossz társaságba keveredett, egy ilyen betörő, rabló bandába keveredett, elzüllött, nem is tudjuk, hol van valóla a hegyek között a bandájával. És János azt mondta, hogy na jó, akkor megyek és megkeresem. És amikor odaért a kíséretével, és a fiú meglátta, akkor elszégyelte magát, és sarkon fordult, és elkezdett szaladni. És a nagyon öreg, majdnem 90 éves János apostol, a nagy tekintély, a keresztény egyház legnagyobb tekintélye akkor, elkezdett futni utána, és nem tudták visszatartani. És kiabálta, hogy fiam, állj meg, mert szeret téged az Isten, és megbocsát. És egészen addig könyörgött neki, amíg a fiú megállt, és János pedig átölelte, és biztosította őt Jézus Krisztus bocsánatáról, és visszavitte a fiút a gyülekezetbe. Ugye a nagy tekintély, a keresztény vezetők csak néztek, hogy atyánk János, hogy gondolod ezt, hogy így megalázod magad? De hát nem ezt mondta az Úr Jézus, hogy ő a jó pásztor, aki elmegy az elveszett után, és meg is hal értük. Hát nekünk követni kell a Jézus példáját, hogy mondja itt az igében, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvérünkért. Olyan lett, mint az ő megváltója, jó pásztor, aki még futni sem restelt. Volt egy lelkész konferencia, és egy indonéziai püspök ilyen vicces történeteket mesélt, és mondta, hogy egyszer elkapta az eső, és nem volt nála esernyő, és odafutott az egyik közeli házhoz, hogy kölcsön kérjen egy esernyőt, és a asszony kinyitotta az ajtót, és akkor felismerte, hogy a püspök az, az volt az első, hogy de hát püspök úr, hát egy püspök nem fut, hát hogy képzeli ezt? Igen, a tekintély nem fut, de aki megtanulta Jézustól, hogy szelíd és alázatos szívű, és aki kapta az Úr Jézus lelkét, az olyanná válik, mint ő. Megalázza magát, és engedelmes lesz, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ha Jézus lelke van bennünk, akkor szépen, ugye János apostolnak volt azért ideje, hiszen hosszú-hosszú évtizedek teltek el. Talán volt 30 éves, amikor Jézus visszament a mennybe, és több mint 90 évet élt. Hát az sok-sok évtized. Teltek az évtizedek, az Úr Jézus lelke volt benne, és olyanná vált, mint az ő mestere. És azt mondja, nekünk is ilyennek kell lenni. Jézus odaadta az életét, akkor nekünk is le kell tenni az életünket, oda kell adni az életünket. És akkor ezek alatt az évtizedek alatt mit élt át ez az öreg János? Ugye azzal kezdődik itt az ige, hogy ne csodálkozzatok testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Ezt tapasztalta sok-sok évtized alatt, hogy először ok nélkül gyűlölték az ő mesterét, Jézus, aki azért jött, hogy megmentse az embereket, és soha semmi rosszat nem tett senkivel, a szeretetről beszélt, az Isten országáról beszélt, Isten megbocsátásáról, kegyelméről beszélt, és mégis gyűlölték, és mégis elfogták, és mégis halálba adták, és ugyanez a sorsa lett az ő követőinek is. Ok nélkül gyűlölték a keresztényeket, és írtották őket. Ugye tudjuk az egyház történelemből először Néró császár, aztán a többi császár is egymás után. Miért gyűlölték őket? De ez most is így van, ez az ok nélkül gyűlölet. Tudjuk azt, hogy évente 100 000 és 200 000 között van azoknak a száma, akiket megölnek a hitük miatt. Nem tesznek rosszat, nem bántják a szomszédot, nem tesznek gonosz dolgokat másokkal, hogy azért bántanák őket, hanem csak azért, mert Jézusban hisznek, csak azért, mert összegyülekeznek Isten tiszteletre, csak azért, mert Jézusról énekelnek, mert Bibliát birtokolnak, mert hisznek a megváltásban. És így volt ez János idejében, azokban az évtizedekben. Miért? A rómaiak miért gyűlölték a keresztényeket? Hát többek között, mert azt mondták, hogy minden ember egyenlő, és minden ember egyformán értékes Isten előtt, és hogy mindenkinek helye van a mennyországban, mert hogy Jézus mindenkiért meghalt, és mindenkit megváltott. Hát képzeljük ezt el a rabszolgatartó társadalomba, ahol az volt az alapállás, hogy a másik nép fiait, meg lányait mi rabszolgaként tarthatjuk, mert más néphez tartoznak. Mi rómaiak vagyunk az értékesek, a valakik, az igazi emberek, a többiek azok meg ilyen beszélő szerszámok, élő szerszámok. Na most ebben a társadalomban azt hirdetni, hogy de a rabszolga ugyanolyan értékes, és a keresztény gyülekezeten belül a rabszolgák és a szabadok egy asztalnál ültek, és megölelték egymást, és szentcsókkal köszöntötték egymást, és ez önmagába irritálta a szabad római állampolgárokat. És ez egy gyűlöletes dolog volt előttük. Ugye azt írja János apostol, hogy aki szereti a testvérét, az a bizonyíték, hogy átment a halálból az életbe. Tehát az, hogy ki a testvérem, jön elő a kérdés, és az apostolok arról tesznek bizonyságot, hogy aki szintén Jézushoz tartozónak vallja magát, az a testvér. És akkor lehet egy trák rabszolga, vagy egy germán rabszolga, de ha ő Jézushoz tartozik, akkor ő a testvérem, akiért az életemet oda kell adnom, nekem a szabad római állampolgárnak például. És a keresztények ezt megélték. És azt írja Pál apostol, hogy ti tudjátok szeretni a más népből valót, meg azt a megvetett, lenézett, koszos, büdös rabszolgát meg tudjátok ölelni, és tudjátok szeretni, és el tudjátok fogadni, hogy ő is az Isten gyermeke, és ő is a Jézus megváltotja. Na ez a bizonyíték arról, hogy átmentetek a halálból az életbe. Aztán miért voltak még gyűlöletesek? Hát mert bűnnek mondták a bűnt. A rómaiak között elég szabados volt az erkölcs, már abban az időben volt azért más helyzet is előtte, de abban az időben már elkezdődött az erkölcsi züllés. Volt abortusz, volt elválás, volt össze-vissza élet, és ezt a keresztények megmondták, hogy a családnak az elhagyása, a gyereknek a kirakása a szemétdombra, bűn. A rómaiak ezt másképp gondolták. Ők úgy gondolták, hogy az én boldogságom számít, és hogyha a gyerek akadályoz a boldogságba, akkor szemétdombra vele. Tudjuk azt, hogy a keresztények szedték össze az ilyen kirakott gyerekeket, és a keresztények nevelték fel, mert ezt a rómaiak megtehették, hogy ha a gyerek nem kellett, akkor kirakták, és nem büntették meg a szülőket ezért. És a keresztények gyűjtötték össze ezeket a kirakott gyerekeket, és ők nevelték fel. Vagy hogy bűn a szegénynek a kizsákmányolása. Most az, hogy a bűnt bűnnek nevezték, hát ez nagyon irritálta a szabad római polgárokat, és nagyon gyűlölték ezért a keresztényeket. És ez ma is így van. Ma is így van. Ezekért a dolgokért gyűlöletesek vagyunk. Mert ugye a jobbosok azért gyűlölik a keresztényeket, mert azt mondjuk, hogy a cigány is ugyanolyan ember. Hogy azt is Isten teremtette, és azt is szereti az Isten, és azt is odavárja az Isten a mennyországba, és azért is meghalt az Úr Jézus, és őt is meg akarja váltani, és őt is meg akarja változtatni. Vagy, hogy a migráns. A balliberálisok meg azért gyűlölnek, mert a bűnt bűnnek mondjuk. És akkor, hogyha fölrepül az abortusz ügye, hát akkor csak kiállunk amellett, hogy az életet Isten adja, és mi meg ne vegyük el az életet. Vagy, hogy a teremtés rendjétől eltérő szexuális irányultságot azért mégsem kellene pártolni, mert Istennek azért van egy teremtési rendje, amit nekünk tiszteletben kell tartanunk. Vagy, hogy nincs jogod boldognak lenni a gyermekeid boldogsága árán. Képzeljük el, hogy valami félelmetes, hogy milyen lejárató kampányok folynak azok ellen, akik kiállnak a család fontossága mellett. Ha olyan kérdésekben, ami arról szól, hogy a család legyen megint szent, és az anyának legyen már a legfontosabb a gyereke, és ne a saját boldogsága, meg ne a saját karrierje. És hogyha kiállunk emellett, valami félelmetes, hogy milyen lejárató kampány folyik újságban, tévéműsorban, interneten, mindenhol. Mert a bűn bűnnek mondjuk, és ugyanaz a gyűlölet, mint amit János is megtapasztal. Úgyhogy ez érvényes. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Ne csodálkozzatok. Irritálja őket. Ha az embereket Isten gyermekének tekintjük és szeretjük, és szeretjük a cigányt is, meg a szlovákot is, meg az arabot is, meg a mindenkit, és sokat nézek mostanában ilyen videókat, hogy például az arabok között is, hát keresztény testvéreink vannak, keresztény gyülekezetekről szóló videót Szíriából, Egyiptomból, keresztény testvéreink vannak. És azt mondja János apostol, hogy mi szeretjük őket, mert átmentünk a halálból az életre, de lesznek olyanok, akik meg azért gyűlölnek minket, hogy mi szeretni merjük őket. És ugyanez a bal oldalon, ha a bűnt bűnnek mondjuk, mint ahogy az első keresztények, akkor pusztán ezért gyűlölni fognak. De nem tudom, hogy miért izgatja ennyire a világot ez a dolog. Miért nem elég nekik az, hogy ők egymás között megegyeznek, hogy ő szerintük az ő számukra az nem bírják elviselni. Nem bírják elviselni. Ha ezt az igehirdetésemet egy baloldali újságíró hallaná, vagy tudomást szerezne róla, már ki lennék pellengérezve az internetes oldalon, hogy merem én azt mondani, hogy bűn ez, vagy bűn az, vagy bűn amaz. Mert ilyet még egy templomba se szabad ő szerintük mondani. Ezért gyűlöl. Gyűlöl a világ, mert Isten szerint beszélünk, mert Isten szerint gondolkozunk. És János tapasztalta azt is, és mi is tapasztaljuk, ami a legfélelmetesebb és a legdöbbenetes, hogy a keresztények is a keresztényeket gyűlölik. Olvasunk újságcikkeket. Hallgatunk tévéműsorokat, hallgatunk megnyilatkozásokat, hogy még a keresztények is a keresztények ellen beszélnek. Mert a muszlimoknak meg kell bocsátani azt, de a keresztényeknek nem szabad megbocsátani. Tehát ez valami ördögi dolog, hogy még a keresztények is a keresztényeket gyűlölik, és a keresztények ellen beszélnek. Keresztények ellen beszélnek, mert hogy képmutatóak vagyunk, mert hogy nem éljük meg azt, amit meg kellene élnünk. De ha meg megéljük, akkor meg az a baj. Ugye ez a példatörténet, hogy ha van rajta sapka, az a baj, ha nincs az a baj. Ha komolyan vesszük Isten akaratát, akkor azért gyűlölnek. Ha meg nem vesszük komolyan, és csak névlegesen kereszténykedünk, akkor meg azért gyűlölnek, hogy jé a képmutatók. János apostol is megtapasztalta ezeket a dolgokat, hiszen ír arról, hogy a szeretet sokakban meghidegült. Az utolsó idők jeleként említi a Biblia, hogy az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegült, de ez már így volt akkor is János idejében is. A Jelenések könyvében olvassuk ezeket az ígéket, amit az Úr mond neki, hogy hát Írd meg nekik, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Térj meg, térj vissza az első szeretetedhez. Vagy hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. János ugye átélte a hosszú évtizedek alatt, hogy nem mindenki maradt meg a hitben, nem mindenki maradt meg Jézus útján. Voltak keresztények, akik azt mondják, hogy no hát, hogyha ez az ára, akkor inkább nem kell. Akkor inkább megyek vissza a világba, mert nem éri ezt az árat megfizetni. És azt mondja János apostol, hogy maradjatok meg az Úr Jézus Krisztusban való hitben. Maradjatok meg mindvégig, maradjatok meg a szeretetben. Kedves testvérek, János apostol arról tesz bizonyságot az egész levelében, hogy Isten szeretni hív, mert ő maga a szeretet. Nem ítélkezni hív, nem bosszút állni hív, nem a másképp gondolkodóknak a kiközösítésére hív, nem arra hív, hogy ítélkezzünk azok fölött, akik másképp élnek, gondolkodnak, másképp hisznek. Szeretni hív, mert ő maga a szeretet. És Jézus követése egyenlő a szeretet útján való járással. Ahogy az előbb is már idéztem, hogy abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Na ez az igazi szeretet. Az Úr Jézus Krisztus, aki lemondott az isteni dicsőségéről, hátrahagyta az ő dicsőségét, emberi testbe öltözött, nem lemondott a jogairól, nem hivatkozott arra, hogy nekem jogom van ehhez, vagy ahhoz, vagy amahoz. Engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Odaadta magát teljesen a szelíd és alázatos szívű Jézus. És azt mondja Pál apostol, hogy ha ő ezt megtette, akkor nekünk sem lehet más utunk. Hogyha Jézushoz tartozónak valljuk magunkat, akkor ugyanazt az utat kell járnunk. Akkor, ha ő az életét adta értünk, akkor mi is tartozunk azzal. Mi is tartozunk azzal, hogy lemondjunk a jogainkról, lemondjunk a dicsőségünkről, hogy szelídek és alázatosak legyünk. Mi is tartozunk azzal, hogy odaadjuk az életünket. Hát most itt Magyarországon nem olyan módon, mint mondjuk a Közel-Keleten vagy Afrikában, de az is az életről való, az életnek az odaadása, hogy nem a magam jogához ragaszkodom, hogy nem a magam boldogságát szajkózom, hanem hogy a másiknak mi a jó. Az életünket adhatjuk olyan módon, hogy lemondunk a kényelemről, a szórakozásról, az egyéni boldogságról, a családért, a közösségért, a másik érdekében. Olyan mostanában ez nagy szokás lett. Még az én gyerekkoromban még ezt úgy nem annyira hallottam, hogy jogom van elválni, meg otthagyni a gyerekeimet, mert hogy az én karrierem, meg az én boldogságom, meg nekem is jogom van boldognak lenni, még hát biztos, mert hogy nem volt internet, és nem tudott az ember olyan sok mindent. Most már állandóan mindenhonnan ez jön, hogy jogom van boldognak lenni. És valaki rád kényszerítette azokat a gyerekeket, akik most ott hagysz, összetört szívvel, árván. Hát nem te vállaltad azokat a gyerekeket? Nem te fogadtad el az Istentől? Egy fiatalasszony is, hát nem egy ilyen eset van, már 27 éve vagyok a szolgálatban, és már hány és hány ilyen volt. Volt osztálytársaim között. Szégyellem kimondani, de akikkel együtt tanultunk a teológián, és lelkésznek készült, igaz, nem szentelték föl, de a lelkész férjét és a gyerekeit hagyta ott, mert neki joga van boldognak lenni, mert szerelmes lett. Szégyellem, de ilyen is van. De nyilván mindenkinek van az ismeretségi körében. Ó, tévedtem 10-20 évvel ezelőtt, most jött el az igazi szerelem. És akkor elmegy és ott hagyja. Hát a gyerekeid boldogságát feláldozod a sajátodért. Jézus odaadta az életét, értünk, hogy az igazi boldogságot elnyerjük az ő országába. El kell dönteni. Vagy hozzátartozol, és akkor te is odadod az életedet, és lemondasz a boldogságodról, lemondasz a jogaidról, vagy pedig ragaszkodsz ez a kis földi. Ugyan meddig tart? Meddig tart egy ilyen szerelem? Általában úgy szoktak visszajönni sírva, hogy egy-két év alatt aztán elmúlt, és csöbörből vödörbe kerültek, és maradt a nagy üresség és a nagy boldogtalanság. Vagy odaadjuk az életünket, mert igazából csak az Isten tud boldoggá tenni. Emberektől várjuk a boldogságot, ennek csak csalódás lehet a vége. Hogyha engedjük, hogy Jézus lakjon a szívünkbe, hogyha engedjük, hogy ő elégítse ki a lelki igényeinket, ha engedjük, hogy az ő szeretete töltsön be, na akkor tudunk boldogok lenni, körülmények ellenére is, mert ez az ellenére boldogság, hogy a világban lehet háború, a világban lehet tűz, a világban lehet békétlenség, lehet rossz az egészségügy, meg a gazdasági helyzet, meg minden rossz lehet, de mégis lehetsz boldog, hogyha engeded, hogy az Úr Jézus töltse be a lelki szükségedet. Mihelyst elkezdesz másképp gondolkozni, hogy Jézust félrerakod, és emberektől várod, hogy betöltsék a lelki igényeidet, akkor tulajdonképpen lemondtál az igazi boldogságról. Van egy másik negatív példám is, amikor a fiatalasszonyt hagyta el a férje. Ez nagyon sajnálatos, és mindig sírok rajta, amikor valakit így megtaposnak, megaláznak, ott hagynak, aztán hogy gyerekekkel együtt ráadásul. De nem merte Isten kezébe tenni az életét. Jött az intenzív párkeresés, amiben szintén a gyerekek készültek ki. És akkor mondja a kis kamasz kislány, hogy Marika néni, újabb és újabb idegen férfit kell megszoknom. Most ez nem jött össze anyának, mégsem ő az igazi, de a gyerek számára azok idegen emberek, akik betolakodtak az intim szférába, mert az otthon az a az a hely, ahol kellene érezni az embernek, a gyereknek is a védettséget. Mert ugye, ha otthon vagyunk, akkor szabad úgy elengedni magunkat, és akkor az olyan jó, hogy nem kell magunkat úgy megerőltetni, hanem adhatjuk saját magunkat. És betolakodtak az intim szférába. És aztán egy újabb betolakodó, és egy újabb betolakodó, és a gyerekek kikészülnek ebbe. De van pozitív példám is. Újra találkoztam egy régi ismerősömmel, egy keresztény asszonnyal, akit elhagyott a férje, és elmesélte, hogy Marika, azt hittem, hogy belehalok. Azt hittem, hogy nem élem túl. Hát csak azért, mert hogy a gyerekeim miatt. Mert tudtam, hogy ha már az apjukat elveszítették, legalább engem ne veszítsenek el. De amikor letelt a gyászév, és hogy kicsit helyre billentem, akkor elhatároztam, hogy én nem fogok keresni. Én nem fogok férfiakkal foglalkozni. Én oda teszem az életemet az Isten kezébe. Ha Isten segít, akkor egyedül is fel tudom nevelni a gyerekeimet. Aztán a gyülekezetben volt egy nagyon komolyan hívő keresztény férfi, aki viszont elkezdett udvarolni. Szóval mindig visszautasítottam, nem? Én Istenre hagyatkozom. Istentől várom az életemnek a megoldását. Többször is megkérte a kezét, és mindig azt mondta, hogy ne haragudj, nem. Én azt akarom, hogy Isten alakítsa az életemet. De azért ez a férfi csak nagyon eltökélt volt, és azért bár az asszony a lakásához közel nem engedte, de voltak ilyen közös programok gyerekekkel együtt, kirándulások, meg egyebek, és a gyerekek nagyon megszerették. És azt mondja, képzeld el azt a csodát, 3 évig tartott ez a baráti kapcsolat, nem volt több, csak tiszta baráti kapcsolat, és utána a gyerekeim könyörögtek, hogy anya, házasodjatok össze, olyan jó lenne, és akkor nekünk, akkor igazi család lehetnénk, és akkor úgy élhetnénk tovább, mint egy igazi család. Na ez volt a jel. azt mondta ismerősöm, hogy amikor a gyerekek könyörögtek, hogy ők megszerették ezt a férfit, és el tudták fogadni nevelőapjuknak, na az volt Istentől a jel, hogy most már szabad, most már összeházasodhatunk, és most már lehetünk egy Isten szerinti család. Nyilván a férfi is egy olyan férfi volt, aki Isten szerint akarta élni az életét, ez nyilván nem mellékes. De lehet az Isten kezébe letenni az életünket, lehet Isten vezetésére várni. Ha saját kezünkbe fogjuk az életünket, akkor csak a kudarcok, akkor csak a boldogtalanság, akkor csak kisiklik, félresiklik. De hogyha merjük az életünket odaadni, hogy azt mondja ez az ismerősöm, hogy a gyerekeimért lemondok a saját örömeimről, gyönyöreimről, a gyerekeimért odaadom az életemet. Ez valami nagyon, nagyon szép, és Isten ezt megjutalmazta már itt a Földön. Nem mindenki kapja meg ezt a fajta jutalmat. Azért nagyon sokan aztán életük végig egyedül maradnak, és egyedül kell a keresztjüket hordozni. De az igazi öröm, az igazi jutalom, az igazi boldogság, hát majd az Isten országában, az örök életben. Hiszünk az örök életben. Ha nem hinnénk, akkor igazán elkeseredhetnénk. Mit nyújt ez a földi lét? És azt írja még itt az apostol, hogy gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Hát ugye tudjuk azt, hogy gyönyörű szólamokat, szónoklatokat lehet tartani, a szereted, hogy kellene. Hát már úgy tele van a hócipőnk azzal, hogy a nyugati politikusok milyen gyönyörű beszédeket mondanak arról, hogy mit kell csinálni a menekültekkel, csak éppen nem történik semmi. És ez egyre bosszantóbb. Beszélni, gyönyörű szövegeket nyomni, csak éppen a megoldást nem csinálják. Nem történik semmi komoly megoldás, csak a nagy szép beszédek, hát szerintem nem szép, de van, aki meghatódik rajta. Volt már olyan is, hogy valaki könyvet írt a szeretetről, és aztán utólag megtudtuk, hogy egy összetört családot hagyott maga mögött. A szeretetet élni kell. Sokszor félre is értjük, mert azt gondoljuk, hogy az valami érzés, és akkor jaj, hát olyan ellenszenves az a másik, hát nem tudok pozitívan érezni. Hát az érzéseinket nem mi uraljuk. Nem azt várja tőlünk az Isten, hogy erőszakot tegyünk az érzéseinken. Érezhetsz nagyon negatív módon is, de tehetsz akkor is valamit érte. Csak azért is tehetsz érte valami jót. És az a szeretet. Az érzéseid ellenére mégis jót teszel vele. És az a szeretet. És erre mondja az ige, hogy nem beszélni róla, nem gyönyörű megfogalmazásokat, hanem tenni, csinálni, jót tenni a másikkal, odaadni az életünket a másikért. János apostolnak is nyilván évtizedekbe telt a tanulás. Nekünk sem fog egyik napról a másikra menni. De be kell fogadnunk a szívünkbe az Isten szent lelkét. Ez az első. Ez az első, hogy az Úr lakjon a szívünkbe. És aztán táplálkozzunk az ő igéjével. És aztán imádkozzunk. És hogy telik az idő, fog ő bennünket formálni. Fog ő bennünket formálni, hogyha most olyan fiatalok vagyunk, mint János volt kezdetben, és olyan öregek leszünk, mint meg tud változtatni az Úr, és meg is fog. Csak engedjük magunkat, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te odaadtad magad, egészen odaadtad az életedet értünk, hogy megments bennünket. Látod, Uram, hogy milyen görcsösen ragaszkodunk a magunk életéhez, és nem akarjuk odaadni, mert azt hiszük, hogy saját magunk vagyunk, a saját boldogságunk kovácsa. Uram, Te végezd el a szívünkbe, hogy merjük elengedni az életünket, merjük oda tenni az életünket a Te kezedbe, merjünk lemondani az életünkről, hogy aztán megnyerjük az igazi életet. te általad. Amen.